Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltár első két versét. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden, ha és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseinket.
Szeretett testvéreim, az elmúlt héten búcsúztak szerettei Kardos Istvánné, 85 évesen elhunyt testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. Gyülekezetünk lelki pásztora központi református kórus hétvégéjén van, Erdőbényén, és az ottan istentiszteleten szolgálnak énekléssel. Ma délután 4 órától zenés állított lesz a királyerdei református templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak. Újra indult a mamakör, ezért szeretettel várunk minden kismamát, régit és újat. Pénteken 10 óra 30-tól a kisgyermekes anyukákat kicsinyeikkel az emeleti baba játszószoba megindul a babakör. Jövő héten vasárnap folytatódnak a házaspáros biblia tanulmányozó alkalmaink, ami délután 4-től szeretettel várunk minden házaspárt az új teremben. Szeretett testvéreim, örömmel jelzem, ugye azt mondtam, hogy fogom jelezni minden egyes lépést, ami a templomunk felújításával és egyéb ilyen feladatokkal történnek. A hétvégén pénteken megérkeztek a tervek. Ez azt jelenti, hogy elindulhat a felújítás menete. Ez annyit jelent, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület felé benyújtottam az összes tervet, és a költségvetést elkészítésében megtörtént. Másik, ami fontos kérdés, egyházunk az energiahelyzettel kapcsolatban komoly lépéseket tett, valószínűleg új szerződéskötésekkel, egyebekkel valamilyen szinten szintén tudjuk tartani költségvetésünket, és gyakorlatilag, hogy most is látják, fűtünk, tehát gyakorlatilag hála jó Istennek adományaikkal a gyülekezet fent tudja tartani a jelenlegi nehezebb helyzetben is magát. Adjunk hálát Urunknak, és azt a segítséget, amit gyakorlatilag önkormányzattól, illetve a kormánytól kaptunk. Szeretett testvéreim, hálások vagyunk Istennek, amikor Isten keze a gyógyítókkal is visszahozta gyülekezetünkben azokat a betegeket, akik nagyon régóta voltak távol. Hálát adunk az Úristennek, és most ima közösségre hívom a testvéreket az irányban, hogy most imádkozzunk egy olyan családért, ahol most született egy kisbaba. És kérem, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr kegyelme csodákat adhasson. Legyen áldás az életükön, és adja meg az Úristen a segítő kezet, hogy az életükben tovább tudjanak békében lépni. Adjon az Úristen békességet és erőlenyépést. Amen.
Köszönjük szépen, gondnok úr! Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket továbbra is énekszóval, a 715-ös énekünk eléneklésével, mely így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem! Lelki próbáimban, Jézus, légy velem! El ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, a 14-es verstől a 25-ös versekig. Így szól az Úr, a megváltótok, Izrael szentje: ti értetek, küldöttem el Bábelbe, és leszállítom minnyájunkat, mint menekülőket, a káldeusokkal együtt, vidám hajóikba. Én vagyok az Úr, a ti szentetek, Izrael teremtője, királyotok. Így szól az Úr, aki utat készít a tengeren is, ösvényt a hatalmas vizeken, aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt, együtt hevernek ott, nem kelnek föl, kialudtak, elhamvadtak, mint a gyertyabél. Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkozzatok a korábbi dolgokról. Íme én újat cselekszem, most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben. A mező vadjai is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és struccok, mert vizet fakasztok a pusztában, folyó vizeket a kietlenben, hogy inni adjak a választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak alkottam, hogy hirdesse dicséretemet. És mégsem engem hívtál segítségül, Jákob, hanem megfáradtál irányomban, Izrael. Nem adtad nekem égő áldozatul bárányaidat, és véres áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Nem nekem szolgáltál ételáldozattal, és nem nekem fáradoztál tömjénezéssel. Nem nekem vettél pénzen jó illatú nádat, és nem engem tartottál jól áldozatait kövérjével. Csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engem. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked az elmúlt hetekben a sok áldásodért, amit küldtél nekünk. Köszönjük az indítatást, hogy legyen egy szeretett vendégség, és hogy ebbe a testvérek bele is adták azt, amiük volt, sütikkel, különböző szolgálatokkal hozzájárultak, hogy ez megvalósulhasson. Hálát adunk neked azért is, hogy elmúlt héten is a reformáció is eszünkbe juthatott. Köszönjük, hogy minden a te akaratoddal történik, és hogy te akaratod az igényben is hallhattuk, az új és jó, mert újat és jót akarsz tenni a mi életünkben is. Kérünk téged, hogy légy azok mellett, akik a gyász terhét hordozzák, és erősítsd meg őket. Erősítsd meg azokat a gyülekezeti tagjainkat is, akik próbákkal küszködnek. Egy énekünkben is benne van, hogyha próbákkal küszködünk, te ránk tekintesz, és felénk nyújtod a te szent kezedet. Ezért kérünk téged ezekért a testvéreinkért, akik hatalmas nagy megpróbáltatáson mennek keresztül. Légy mellettük, és mutasd meg a te csodatévő erőddel, hogy képes vagy gyógyulást hozni ebbe a családba is. Kérünk téged, Urunk, hogy legyen meg a te akaratod. Valósuljon meg az mindig a mi életünkben. Így áld meg az igére való odafigyelésünket is. Add, hogy igéd szívünkben gyökeret veljen, és utána gyümölcsöt tudjon teremni, tehát a hétköznapokban is tudjuk ezt gyakorolni és alkalmazni. Jézus Krisztusért a te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, ige hirdetésünk előtt énekeljük a 775-ös számú énekünket. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, még se félünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik, de egy kőszikla örökké áll. Tajt égzik a tenger, gyilkol a sok fegyver, nékünk mégsem árt a halál. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Mózes 5. könyvének 8. részéből a 2. verset. Az Úr, a te Istened próbált meg téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Próbák és nehézségek. Ezek a dolgok, amelyekkel szinte minden héten, minden egyes nap találkozhatunk. Minden egyes nap átéljük őket még akkor is, amikor legjobban megpróbálnánk őket elkerülni. Nem is tudnék olyan embert mondani, aki az életében valamilyen nehézséggel már nem nézett volna szembe. Ilyen hatalmas nagy megpróbáltatások elé nézett Izrael népe is, akkor abban az időben, amikor Izsaiás proféta szólott, és erre emlékezett vissza a hosszabban felolvasott ige szakaszunkban. Isten abban az időszakban megengedte, hogy a népét káldeusok, a babilóniaiak fogságba vigyék. Megengedte olyan értelemben, hogy igazából a nép fordult el tőle. Az online biblia óráinkon végigvesszük Ézsaiás könyvét, és akik arra járnak, azok tudják, hogy majdnem minden részben erről van szó, hogy milyen engedetlen is a nép, és hogy mennyire oda kellett volna figyelni Istennek az útmutatására. Tehát elérkezett a fogság ideje, amely több mint 70 évig tartott. És a fogság az egy érdekes ókori taktikának minősült, mert a lakosságnak a legjavát vitték el ténylegesen fogságba. Tehát igazából mondhatjuk úgy is, hogy ez úgy nézett ki, hogy kiválogatták a nép tagjait, azok közül is az értelmiségi réteget. Vagy azokat, akik nagyon nagy földekkel rendelkeztek, a gazdagabbakat, a tanítókat, az összes papot, és minden egyes mesterséghez értő embert. Tehát őket telepítették át Izraelen kívül egy másik helyre. És azért volt különleges ez az ókori taktika, mert ugye kik maradtak akkor az anyaországban? Hát az egyszerű, földműves emberek, akik ahhoz értettek, hogy napi betevőt megtermeljék, és hogy életben tartják a családjukat. Akik ott maradtak, elgyengültek, amúgy is nehéz körülmények között kellett a megélhetésért dolgozniuk, ezért így természetes volt az, hogy először is nem adták a fejüket lázadásra a babiloni birodalom ellen, illetve mivel ennyire elgyengültek már, népi öntudatok is elgyengült, ezért egyszerűbben történt az, hogy beleolvadjanak azok a népek közé, amiket oda telepítettek a fogságba vitt emberek helyett. Jól át volt ez a fogság dolog gondolva. Arra ment ki az egész, hogy egy nép elveszítse az öntudatát, és beleolvadjon a birodalomba. Akiket pedig elvittek, akik a fogságban éltek, ezek az emberek pedig szintén nehézségekkel néztek szembe, mert minden egyes nap azzal kellett megküzdeni, hogy ott beleolvadnak-e a környező kultúrákba, környező kultuszokba, átveszik-e idegen népeknek, az isteneinek az imádatát. Ott nekik sem jutott eszükbe az, hogy lázadjanak a birodalom ellen. Örülhettek annak, hogy ott élnek, ahova telepítették őket. Tehát, hogyha megnézzük a ketté szakított, kiválasztott nép sorsát, akkor mindkét oldal hatalmas nagy próbák, hatalmas nagy nehézségekkel nézett szembe. Hiszen akik ott maradtak, illetve akik fogságba is kerültek, mindketten annak a veszélynek voltak kitéve, hogy összekeveredjenek más népekkel, és már ne is nevezzék őket Istenhez tartozó népnek. Azok a földművesek, akik otthon maradtak, azt az ige szakaszokból, a Szentírásból tudjuk jól, hogy végül a próbában elbuktak, sokan elkeveredtek az idegen népekkel, és például így jött létre Samáriának a része is. A samáriaiak pont ilyenek, akik félig a zsidósághoz tartoztak, félig pedig idegen népekhez. Akik viszont ott voltak a fogságban, ők minden erejükkel arra törekedtek, hogy kitartsanak az igaz Isten hit mellett. És Ézsaiásnak a reménysége, ez az ige szakasz, ez hozzájuk szólt. Őket bátorította, hogy megéri a nehézségek és a próbák között Istenre tekinteni. Arra tekintettek, aki megtartja őket még ilyen nehéz próbák alatt is. Tehát Ézsaiás örömüzenete ennek a 70 éve már fogságban élő népnek szólt, és ma nekünk is szól. Következőképpen olvashattuk. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban pedig folyókat fakasztok. Tehát Isten azzal bátorítja a népet, amely a saját hibájából szenvedett, hogy ne azon keseregjenek, ne azon szörnyűködjenek, hogy már milyen régóta tart ez a megpróbáltatás, ez a nehézség az életükben. Ne abban keressék a hibát, hogy vajon mit is rontottak el, bár abból tanulni természetesen lehet, hanem inkább a reménységre figyeljenek, amely úgy szólt hozzájuk, hogy ugyan ott vannak a fogságban, semmi kilátás nincs arra, hogy helyre álljon a régi rend, mégis Isten azt üzeni nekik, hogy valami újat, valami jót tervez nekik. És ez egy olyan reménység volt, amiben akkor is bízniuk kellett, akkor is bele kellett kapaszkodniuk, hogyha éppen egyik nap sem történt, nem volt látszata sem még annak, hogy bármilyen változás lenne az életükben. És ezek a próbák számunkra is ismerősek lehetnek, hiszen olyan sok minden történhet, és általában olyan időben, olyan helyzetben, amelyre nem tudunk felkészülni. Sőt, hogyha néznénk egy statisztikát, akkor biztosan az jön neki belőle, hogy általában akkor nézünk szembe váratlan nehézséggel, amikor egyáltalán lelkileg sem vagyunk rá felkészülve. Ilyen próba az, amikor például beköszönt a családokban a háborúskodás ideje, amikor családtagok vesznek össze, akár régi sérelmeken, ezeket nehéz rendezni, és lehet, hogy egy-egy ilyen családi alkalommal üti fel a fejét egy ilyen háborúskodás. És ilyenkor nehéz a békességet keresni. Ilyen próba az, amikor egy súlyos betegséggel nézünk szembe, akár a saját életünkben, akár egy szerettünk életében. Hiszen ilyenkor kell igazán bízni Istenben, hogy ő jót és újat tervez az életünkben, hogy közben betegségnek a szövődményeitől szenvedünk. Ilyen próbatétel számunkra az is például, hogyha azt látjuk, hogy egy szerettünk tönkre teszi az életét, és mi próbálunk neki segíteni, de mint hiába. Nem hallgat ránk, és mást már nem is tudunk tenni, érte csak imádkozni. És várunk, és várunk, és nem látunk mégse semmi változást. Ilyenkor is ebbe a reménységbe kell kapaszkodni. De az is egy nagy próba, nagy nehézség, főleg most ugye elmúlt a temetőlátogatásnak az ideje, az, amikor a veszteségekkel nézünk szembe, amikor gyászokat szenvedünk el, akkor is eszünkbe kell jutnia Istennek ennek a remény teljes ígéretének, amit így olvashattunk. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok, hogy már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Tehát amikor az életünkben ilyen nehéz időszakot élnénk meg, amikor semmi kilátás nem lenne a reménységre, ez az ige bátorítson bennünket, és jusson eszünkbe. Nagyon szépen, képiesen fejezi ki azt, hogy a pusztában, ahol csak száraz fák, meg homok, meg sivatag van, ott képes folyókat fakasztani, képes fákat növeszteni, új életet teremteni. Tehát ahol mi csak pusztulást látnánk, ahol mi csak a rosszat vennénk észre, hogyha Istenben bízunk, akkor ő ott is képes újat cselekedni, ott is képes arra, hogy életet fakasszon. És az is egy képies beszéd, ahogyan Izsaiás beszél, hogy hogyan is szabadítsa majd meg a népet. Következőképpen hallhattuk az igében. A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többi, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. És érdekes, hogy ők még aktuális helyzetben hallhatták ezt a reménységet, hogy ami röviden összefoglalva annyi, hogy meg fogtok szabadulni a fogságból, haza fogtok menni, és leverem ennek a hatalmas nagy birodalomnak az erőit. Ezt ők még aktuális helyzetben hallhatták, sőt, még amikor még semmi kilátás nem volt a szabadulásra, mi pedig már úgy olvassuk ezt, hogy tudjuk, hogy ez megtörtént. Tudjuk, hogy a babiloni birodalom megszűnt valóban, azt is tudjuk, hogy a nép a fogságból hazatérhetett. És fontos megfigyelni ebben az igében, hogy nem csak 70 évig szenvedett a nép a fogságban, nem csak 70 plusz éven keresztül szenvedték el ezeket a nehézségeket, hanem a próbák alatt, amíg ezt élték át, addig Isten nem volt tétlen, ő csak a háttérben cselekedett. Olyan titokzatos módon, amelyet csak ő tudott. Több ilyen bibliai történetet is ismerhetünk, amelyek hirtelen eszünkbe juthatnak, hogyha erről van szó, hogy Isten a háttérben titokzatos módon már végzi a munkáját, még akkor is, hogyha mi emberek ezt nem vennénk észre. Ilyen például az Ószövetségben Józsefnek a története, ugye, akit a testvérei irítségből először meg akarnak ölni, utána eladnak rabszolgának, és amit ő ott átél, az abba semmi reménység nincsen. Csak a rossz dolog történik vele, a megpróbáltatás, pedig még álmai is voltak ígéretei arról, hogy majd a testvérei meghajolnak előtte. Mégis amikor ezeket átélt, akkor valószínűleg ő is csak a nehézségeket látta, hogy a mi is szoktuk, amikor benne vagyunk. És mégis Isten az ő életében is újat, az ő életében is jót tervezett, amelyet meg is valósított, nem akkor, amikor ő szerette volna, pontosan akkor, amikor Isten akaratának az megfelelt. Ilyen titkos munkálkodását láthatjuk az új szövetségben is Istennek. Egy példát hadd emeljek ki, amikor, ugye tudjuk jó, hogy Pál apostol nem volt mindig apostol, és amikor a feltámadt Jézus megjelent a szemei előtt, akkor ő elveszítette a látását. És valószínűleg abban az időben, amikor ott vakon volt, és vakon nem tudta, hogy mit csináljon, akkor ő is elkeseredett, és nem tudta, hogy most mi lesz tovább. És elküldte Isten hozzá Anániás profétát, aki meggyógyította a szemét, és itt is megmutatkozik az, hogy Isten ő újat tervezett ennek a keresztényeket üldöző embernek is az életében. Tehát így munkálkodik Isten az ő akaratának megfelelően, a háttérből, mondhatjuk úgy is, hogy a mi tudtunkon kívül. És így munkálkodik ma is a mi életünkben is. És lehet, hogy mi is csak a próbák alatt, a nehézségek között csak az akadályokat látjuk. Csak éppen azt az aktuális dolgot érezzük, amivel meg kell küzdenünk. Lehet, hogy semmilyen reménységre nem látunk kiutat. Mégis tudjuk ilyenkor, hogy ez a reménység nekünk is szól. Isten bátorító szava hozzánk is szól. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban pedig folyó vizeket fakasztok. Nemrég beszéltem egy régi ismerősömmel, aki régen mesélte, hogy mondhatjuk úgy is, hogy az élete minden területén problémák adódtak. A családjában is, saját maga egészségi ügyeit tekintve is, a munkahelyét nézve is, tehát nem volt gyakorlatilag az életében olyan rész, amelyen ne akadtak volna gondok. És ő ezeket a gondokat természetesen Isten elé vitte. És amikor legutóbb találkoztam vele, akkor már mesélte, hogy igazából egy év sem telt el, és minden megoldódott. Ez a helyzet ismerős lehet talán a számunkra is, testvéreim, viszont vigyáznunk kell, mert amikor eljön ez az időszak az életünkben, amikor már ezek a nehézségek és próbák véget érnek, mert akkor fontos, hogy hogyan állunk a dolgokhoz. Kétféleképpen vagyunk hajlamosak, mi emberek, ilyenkor rosszul reagálni a hirtelen jött jóra. Az egyik az, amikor megveregetjük a vállunkat, és ezt a bekövetkezett jót, amelyet nem is vártunk, a saját érdemünknek tulajdonítjuk. Megveregetjük a vállunkat, és azt mondjuk, hogy igen, én megtettem mindent, és ez ennek a gyümölcse. ez a szabadításhoz egy helytelen hozzáállás. És a másik, amelyre szintén hajlamosak vagyunk, az pedig az, amikor azért veregetjük meg a saját vállunkat, mert nem Istenbe bíztunk, hanem magunkban, a saját hitünkben, mint keresztény ember azt mondjuk, hogy igen, Isten azért szabadított meg engem, mert én annyira jó hívő ember vagyok, annyira tökéletes vagyok, ami ugye nincsen. És ezért józanít ki bennünket az ige. Ezt olvashattuk. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé már nem emlékezem. Tehát Istenünk nem azért szabadít meg a próbáktól, és nem azért ad nekünk erőt, mert bárhogyan is azt megérdemelnénk. Pont, hogy azt olvashattuk ebben az igében, hogy ha valamit is adunk Istennek, azok a vétkeink vagy az önzőségünk. És még tudjuk jól, hogy még a legmélyebb hitű ember is elbukik, mert ember. És hogyha még tényleg be tudnánk tartani maradéktalanul minden egyes parancsolatát Istennek, akkor is egy haszontalan szolgához lennénk hasonlatosak, aki azt teszi meg, amit mondanak neki, nem őszintén, hanem csak mert ez a dolga. Erről Jézus ezt mondja Szentírásban. Azért tehát ti is, ha teljesítenétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, mert azt tettük, ami a kötelességünk volt. Láthatjuk, hogy nem lennénk tehát erre mi méltóak, hogy a próbák alatt erőt kapjunk, vagy megszabaduljunk ezektől a nehézségektől. Isten mégis kegyelmes velünk, mégis szeretné, hogy megszabaduljunk, folyamatosan jót és újat tervez a mi életünkben is. Még akkor is, amikor ilyen nehézségekkel nézünk szembe életünk bizonyos időszakában. Miért teszi ezt? Ezt is olvashattuk az ige szakaszunkban a következőképpen. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé már nem emlékezem. Tehát Istenünk önmagáért teszi mindezt. Azért, mert ő maga a szeretet, és a szeretetét abban fejezi ki, hogy ő mindig kegyelmes hozzánk, gyermekeihez. Mindig szeretne rajtunk újra és újra megkönyörülni, hogyha hozzáfordulnánk. Meg is mutatta a végtelen kegyelmét az Ószövetség népének, hiszen a fogságból hazatérhettek, az ígérete megvalósult, és ugyanígy szeretné nekünk, az Új Szövetség népének is megmutatni, hogy igenis, a mi életünkben is a háttérben munkálkodik, jót és újat tervez nekünk még a próbák idején is. És az ő fiát is, Jézus Krisztust is ezért küldte, önmagáért, mert ő annyira szeretett bennünket. Azért adta halálra a bűneinkért is, hogy azoknak a terhét elviselje helyettük, helyettünk és értünk. De mivel ő feltámadta halálból, ezért kaptuk meg az örök életnek az ajándékát. Ez a legnagyobb szabadítás, amelyet mi átérhetünk, mert bennünket nem a babiloni fogságból kell megszabadítani, hanem a bűnös, hiába való élettől. És nem azért, mert megérdemelnénk, nem azért teszi mindezt Isten, hanem ő szerető és irgalmas atya. Tehát a nehézségek idején, amikor próbákkal küzdünk, mi is tekintsünk rá, hiszen ő képes és szeretne és tud is rajtunk könyörülni. Erről a kegyelemről pedig ezt olvashatjuk a Szentírásban. Az Isten pedig, ami hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amen. Kedves testvéreim, az igére feleljünk a 807-es számú ének első versével. 807-es számú énekünk így kezdődik: áld lelkem, Istened! Áld lelkem, Istened, dicsérd e szent nevet, jóságát hanyagul el ne feledd. Eltörli bűnödet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most melünk megint, jósága igazabb hűségre int. Kedves testvéreim, helyünkről fennállva imádkozzunk is, olyanképpen mondjuk el az imádságunkat, ahogyan a reformáció hetében is tettük. Calvin Jánosnak egy reggeli imádságát fogom elolvasni szakaszonként, és miután én elolvastam egy szakaszát, a testvérek mondják utánam. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenem, szabadítóm, köszönöm az irgalmadat, amelyet nem érdemelnék meg. Kérlek, add, hogy a szolgálatodra legyek mindenben, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem a te tetszésedre lehessen. Testvéreimnek pedig üdvösségére váljon. Világosítsd meg értelmemet, lelked világossága által, hogy a te útjaidat követhessem. Cselekedj hát újat az életemben. Amen. Most pedig egy csendes percben mondjuk el Istenünknek az imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben hozzád fűzött imáinkat. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, hát nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyó vizeket fakasztok. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével. Hozzádnak rendületlenül légy hívve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol selt akar. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, hallod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, hallod kell. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a kárpátaljai testvéreinkre gondolva imádságainkban is a 799 számú énekünknek az első 4 versét énekeljük, mert így kezdődik: mindig velem, Uram.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.
És kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, az 590. énekünket, melynek első verse úgy kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Áldott vasárnapot minden kedves testvérnek!
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.